Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus hazament Názáretbe. Tanítványai elkísérték. Amikor elérkezett a szombat napja, tanítani kezdett a zsinagógában. Sokan hallgatták, és ámulva mondogatták, honnét vette ezt? Miféle bölcsesség ez, amely neki adatott? És a csodák, melyeket kezével végbe visz. Nem az Ács ő, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon rokona? S ugye nővérei is itt élnek közöttünk, és megbotránkoztak benne. Jézus erre megjegyezte. Nem vetik meg a prófétát, csak a hazájában, rokonai körében, a saját házában. Nem is tehetett ott csodát, csupán néhány beteget gyógyított meg kézrátétellel. Maga is csodálkozott hitetlenségükön. Ezek az evangélium igéi. Jézus hazament Názáretbe, a szűkebb világába, az otthonos környezetébe, ott történnek ezek az események, és ahogy halljuk a történet befejezését, hogy Jézus maga is csodálkozik az ő hitetlenségükön, szinte adódna önkéntelenül is, olyan ösztönös emberi természetünkből kiindulva, hogy most akkor azért kicsit pellengérre állítsuk ezeket a názáretieket, hogy ott 2000 évvel ezelőtt hogy lehettek ilyen hitetlenek, és miért nem értették meg, és miért nem fogták föl, és na jó, ezt hagyjuk is. Arra gondoltam, milyen érdekes azért az emberi természetnek, az ösztönös természetnek ez a sodrása, hogy amikor például egy ilyen fölhanggal kezdünk el beszélni a mai történetben ott a názáretiekről, akkor szinte precíz pontossággal megismételjük azt, amit a názáretiek csináltak Jézussal. Nem pont ugyanazt csinálnánk akkor? Mondjuk a különbség csak az, hogy 2000 évvel ezelőtt úgy elámultak, akkor úgy megdöbbentek, és aztán megbotránkoztak. És akkor mi halljuk az ő történetüket, és mi is úgy elámulunk, úgy megrendülünk ettől, úgy megbotránkozunk, és úgy jól kibeszéljük őket. Hát ezért megrendítő az emberi természetnek ez a suhintása bennünk, hogy pont hajlamosak lennénk ugyanazt csinálni, amivel kapcsolatban ékes szólóan tudnánk mondani, hogy hát ezek a názáretiek. Úgyhogy szeretnék ebbe a csapdába nem belesétálni, hanem inkább mit tesz Jézus, olyan gyönyörű, és nem tudom, föltűnt-e nektek, hogy majdnem ugyanaz történik egyébként a názáretiekkel, mondjuk ott a zsinagógában lévőkkel, meg Jézussal. Azt mondja a Szentíró, és a názáretiek úgy elámultak, úgy megdöbbentek, majd két mondattal később, szóval aztán megbotránkoztak benne. Jézussal összefüggésben pedig mi hangzik el? Jézus maga is elcsodálkozott a hitetlenségükön. Csak úgy elárulom nektek, több fordítást megnéztem, a legtöbb fordításban egyébként ugyanaz a szó szerepel a názáretiek magatartására, vagy belső kifejezésére, mint Jézusére, hogy elcsodálkoztak. Miközben nem is ugyanaz a szó szerepel ott, éppen ég és föld az, ami lejátszódik Jézusban és ott a názáretiekben, ezért is érdemes volna így fordítani, hogy a názáretiek úgy megdöbbennek, meglepődnek, elcsodálkoznak, majd aztán botránkoznak, Jézus pedig elcsodálkozik ezeknek az embereknek a hitetlenségén. És hogyha ez nekünk elég fontos, hogy Jézus hogy van a názáretiekkel, márpedig, hogy szeretne gyógyítani és elcsodálkozik rajtuk, akkor a következő gondolat az lenne, hogy értjük-e, hogy tulajdonképpen a názáretiek miért nem hisznek Jézusban. Hát a lehetséges az, hogy a megdöbbenés, a csodálkozás, mondjuk az elámulás egy megbotránkozás irányába visz, de menjünk másik irányba. Jöjjön a csodálkozás, a meglepetés, és az a gyermeki kíváncsiság és vágy, hogy megértsük, hogy mi történik a názáretiek hitével. Ez tulajdonképpen két teljesen különböző irány, de mintha lenne egy közös gyökér, ez az ámulat, a meglepődés, és aztán ez elmegy a botránkozás felé, mi pedig menjünk el inkább a vágy felé, a kíváncsiság felé, mi történt velük. És akkor, ha csak fölsorolás szerűen mondhatom, akkor hadd soroljam föl, hogy tulajdonképpen nagyjából érthetjük, nagyjából egészéből, hogy mi történt a názáretiekkel. Valami olyasmi, hogy nekik megvan a képük Jézusról, a benyomásuk, a tapasztalatuk, nem ragozom. És ahhoz, hogy ők ezen változtassanak, ahhoz az ösztönös emberi természetükkel bizonyos szempontból szembe kellene haladniuk. Miért is? Mert most ez nem kritika az ösztönös emberi természetre nézve, egyszerűen csak a leírása. Mert milyen az ösztönös emberi természetünk? Csak mondom egymás után a pontokat. Az első, hogy a megszokott biztonságos. Hát akkor menjünk a megszokott felé. Hát most már megszoktuk, hogy ő ki, már megtanultuk, hogy ki, megértettük, hogy ki. A megszokott biztonságos. Hát ki akarja a bizonytalant, meg a biztonságérzet elvesztését? Hát nekünk már van egy képünk Jézusról. Tehát a megszokott biztonságos. Hogy szoktuk mondani? Járt utat a járatlanért, el ne hajt. Hát a megszokott biztonságos. Erre mondta Carl Gustav Jung egy alkalommal, az lehet, hogy a megszokott biztonságos, de a menedékeink előbb-utóbb a börtönünké válnak. Mi a második emberi ösztönös természetnek a leírása? Azt jelenti, hát a jóhoz ragaszkodj, a rosszat dobd el. Hát a jót őrizd meg és becsüld, hát a rossztól meg szabadulj, légy mentes. Hát mikor valakinek már van egy képe Jézusról, azt mondja, hát de hát ez helyes, hát itt vannak a rokonai, hát ez tudom, hogy így van, hát találkoztam az édesanyjával, együtt szoktunk vásárolni a piacon. De miért kéne neki megkérdőjelezni azt, hogy ő tudja, hogy ki Jézus? Vagyis, hogy úgy van az emberben, mindegyikünkben, hogy hát ez már, ezek az információk megvannak. Hát akkor én tudom a helyeset, a pontosat, a jót. Hát az ember attól szabaduljon meg, ami nem helyes. Hát de... Aztán a harmadik, mikor felszólít az élet bennünket, ad egy lehetőséget a változás, hogy valamit másképp lássunk, másképp értsünk, esetleg nyilván elmélyültebben. Akkor közbeszól a harmadik ösztönös működésünk, ez pedig az, hogy ki akarnak billenteni bennünket az egyensúlyunkból, a megszokottból, a rutinosból, mit csinálunk? Hát tényleg olyanok vagyunk, mint a Kejfej Jancsi. Hát olyan értelem, hogy kibillenünk, hát pont olyan oda-vissza akarunk állni. Hát a régi egyensúlyunkat akarjuk, nem egyszerűen csak egyensúlyba szeretnénk kerülni. A régi egyensúlyunkat keressük. És kétség kívül itt vannak a názáretiek, kibillentek kicsit, úgy megdöbbentek, úgy meglepődtek, és visszataláltak a régi egyensúlyhoz. Ez az ösztönös emberi természet működése. Úgy szokták ezt mondani, az agyunk utálja a bizonytalant. Sőt, az agyunk úgy működik, hogy az üres helyeket ő előszeretettel kitölti, azért, hogy gondoskodjék a biztonságérzetünkről. Tehát, ha nem pontosan tudjuk, hogy ki Jézus, majd mi azt valahogy a fantáziánkkal, a hiedelmeinkkel, gondolatainkkal kipótoljuk. Az a biztos. Egyáltalán nem az a biztos. A biztonságérzetünknek viszont kétségkívül jót tesz. Hát egyszer csak van egy helyzet, amikor mélyebben megérthetnénk, hogy ki Jézus. Elmélyülhetne a hitünk, fejlődhetne a hitünk. És az ösztönös emberi természetünk beleértve az értünk dolgozó agyunkat is, tulajdonképpen szinte mindent elkövet, hogy ez ne történjen meg. Értünk dolgozik, de egy nagyon elemi, ösztönös szinte, biológiai szinten. Hogy visszataláljunk a régi egyensúlyhoz, hogy amit eddig helyesnek tartottunk, na akkor járt utat járatlanért, el ne hagyd, hogy a megszokott biztonságos, és nincs fejlődés, és nincs növekedés, és nincs elmélyülés, és ez mind kimarad. Innen hoznám akkor a következő gondolatot. Nem tulajdonképpen csodálkozásra, meglepődésre, ámulásra érdemes az, hogy mondjuk mennyit tudnak a názáretiek az életről, meg mennyit tud a messiás az életről. Mondjuk nincsenek közös nevezőn, ez valószínű. És amikor a názáretiek megkapják a lehetőséget, hallják a híreket, betegek gyógyulnak, halottak támadnak föl. Ha megnézitek, hogy ez az evangélium történetileg hova kapcsolódik, pontosan a múlt vasárnapi evangélium után történik. Jézus föltámasztja a halálból a kicsi lányt, meggyógyul a vérfolyásból szenvedő asszony, majd hazamegy Názáretbe. Vagyis ott vannak a pontos információk a názáretiek birtokában, hivatkoznak is rá. És erre mondja, mondjuk így, hogy az humán szakirodalom azt, az igazság ismerete, a pontos információk a változást önmagában nem hozzák létre. Ott vannak, most hallották, pontosan úgy történt. És melyik irányba mennek el? A botránkozás felé. Miért? Hogy megőrizhessék a régi egyensúlyukat, a stabilitásukat, és el ne veszítsék a biztonságérzetüket. Ezért milyen érdekes, hogy a hitről szoktunk beszélni. Mert itt tulajdonképpen, ahogy szinte a múlt vasárnapi evangéliumnak és elmélkedésnek a folytatásaként is szólhatnánk erről, hiszen mit mond a Szentíró? Jézus elcsodálkozott a hitetlenségükön. Hogy akkor érdemes volna most megnézni, hogyha az ösztönös emberi természet nem föltétlenül segíti a hit növekedését vagy elmélyülését, sőt, annyira szeretne bennünket stabilan megőrizni a tévedéseinkben is, a hiedelmeinkben is, az éppen meglévő állapotainkban, hogy az akadályt is jelenthet, hogy akkor hogy beszélhetnénk arról a hitről, ami az emberi léleknek az Isten felé való növekedését is magába foglalja. Erről szeretnék most akkor ezután szólni. Mégpedig, hogy emlékszem, amikor még fiatal pap voltam, volt sok időnk, és mindenféle jó ötleteket próbáltunk kitalálni a bérmálkozási fölkészítésre. Ott voltak 14, 16, 20 éves fiatal emberek, meghívtam egy pszichológus hölgyet, mert hát, hogy mégiscsak a Szentlélek itt idebent akar valami változást létrehozni, hát érdemes egy picit tudni arról, hogy mi ez az idebent. És akkor jött a hölgy, és egy olyan jópofa gyakorlatot csinált ott a 16 éves gyerekekkel, hát fiatalok, serdülőkkel. Most itt lennének gyerekek, lehetne megcsinálni, azt mondta, szerintetek mikor nem látunk valamit jól? És akkor gyerekek mondják, valami nagyon pici, ugye akkor nem látjuk jól. Vagy hogyha valami nagyon messze van, hát akkor nem látjuk jól. Mire a pszichológus hölgy a következőt mondja, akkor légy szíves, csináljuk azt meg, hogy álljatok be párba, és álljatok egymással szembe 1 méterre, és jól látjátok egymást? Nagyszerűen. Menjetek közelebb 1/2 méterre, jól látjátok egymást? Na, meg ez jó. Hát mondjuk a lábát már nem látom. Hát igen, mondjuk a derekát se látom. Menjetek közel 20 centire, és na, jól látod? És megcsinált azt, hogy az orrotok érjen össze, és úgy nézzétek egymást. Mondjuk családban csinálhatjátok. Érintsétek össze az orrotokat, és nézzétek meg, hogy mit láttok a másikból. Hát egy valami olyan döbbenetesen torz képet, hogy az párját ritkítja. Tényleg, mintha egy valami jópofa játék lenne. És ez jutott eszembe arról, hogy mit szoktunk mondani naívan, vagy hát olyan egyértelmű természetességgel, hogy hát közel lenni Jézushoz. Hogy nem az a, valahogy ez a vágyunk, nem, hogy közel lenni, és még közelebb, és még közel, egész közel lenni Jézushoz. De most az derült ki, hogy a názáretiek a többséghez képest közelebb voltak Jézushoz. És mert közelebb voltak hozzá, ez önmagában nem segített nekik, hanem inkább azt mondhatnánk, hogy mert közel voltak ugyan Jézushoz, de ez a közelség torzította a képüket, amit és ahogyan Jézusról láttak. És ez nagyon megdöbbentő lehet számunkra, mert a naív megközelítésünk az, hogy vannak, akik távol vannak Jézustól, nem látják jól. Mondjuk mi közel vagyunk Jézushoz, na mi viszont jól látjuk. Nem tudom, érzékelhetőek a párhuzamok köztünk és a názáretiek között, ha csak mondjuk ez a mondat nem kezdi ki a biztonságérzetünket, és nem mondjuk már is azt, hogy na ne szórakozz velünk. Ha nem mond már azt, hogy nekünk van hasonlóság köztünk a názáretik, hogy pontosan tudjuk, hogy ki Jézus. De lehet, hogy Jézus annál egy kicsit több, mint amiről mi azt mondjuk, hogy pontosan tudjuk, hogy ki Jézus. Tehát ez a következő gondolat így szól, hogy éppenséggel, ha valakihez nagyon közel vagyok, és a szó legjobb értelmében nem tudok rálátni, és magunkra látni, és magamra is látni, az nem egyszer olyan torzá tudja tenni a képet, hogy én váltig mondom, hogy én közel vagyok hozzá, én jól látom, nekem ne magyarázzon senki, mert én együtt játszottam vele. Na, úgyhogy engem ne oktasson ki senki, én tudom ki. Hát ez volt a következő gondolat. Azért, mert mi azt mondjuk, hogy közel vagyunk Jézushoz, ez egyáltalán nem biztosítéka annak, hogy őt pontosan látjuk. Csak azt jelenti, hogy bizonyos részleteket biztos, hogy nagyon jól látunk. Ezt jelenti, hogy megyünk közelebb egymáshoz, kétség kívül bizonyos részletek nagyon pontosan láthatók. Mások meg lehet, hogy éppen elvesznek. A következő gondolatban szeretnék egy picit még tovább menni. Ha még pontosabban akarnám mondani, nem is az a nehézség, hogy közel vagyunk Jézushoz, és ez sokszor a tisztán látásunkat akadályozza, akár milyen furcsán is hangzik, hanem, hogy ebben a történetben a názáretiek azt gondolják, hogy közel vannak Jézushoz, ezért ők tudják, hogy ki, és ők helyesen hisznek. Azt lehetne inkább mondani, hogy a názáretiek nem Jézushoz vannak közel, hanem a saját hiedelmeikhez. A názáretiek nagyon közel vannak a saját véleményükhöz, álláspontjukhoz, hiedelmeikhez, meggyőződésükhöz, szűkös tapasztalataikhoz és élményeikhez. A názáretiek ehhez vannak nagyon közel. És miközben mondjuk így, hogy a saját hiedelmeikhez vannak nagyon közel, ez akadályozza meg őket, hogy lássák, hogy Jézus egészen pontosan ki is. Ez a gondolat tehát egy kicsit talán abba az irányba visz bennünket, hogy rácsodálkozzunk arra, hogy mikor mi megint csak naívan azt gondoljuk, de hát mi közel vagyunk egymáshoz, tehát én jól látom és ismerem, hogy akkor jó eséllyel, talán inkább közel vagyok a saját érzéseimhez, a saját sebeimhez, a saját tapasztalataimhoz, a saját sérelmeimhez, mint a másik személyhez. Legnagyobb tisztelettel kérdezzünk meg férjeket és feleségeket, mert ők közel vannak egymáshoz, és kérdezzük meg őket egy ilyen világos pillanatukban, hogy szerinted jól látod-e a társad. És hogyha egy világos pillanatunkban vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy túl közel vagyunk egymáshoz. Néha kéne egy kis távolság, de nem elsősorban a társamtól, a saját érzéseimtől, saját hiedelmeimtől, a saját egy-egy tapasztalatomtól, a saját fájdalmamtól, sérelmemtől, akármitől. Vagyis ez a következő gondolat, igyekeztem még egy lépést tenni, hogy valójában a názáretiek nehézsége, hogy a hitük végül ne gyümölcsöző legyen, hanem hát, hogy szinte még csodát se lehessen velük tenni, az azért van, mert ők azt gondolják, és milyen érdekes, hát ott áll Jézus, hát joggal gondolhatják, hogy közel vagyunk és látjuk, miközben amikhez ők sokkal közelebb vannak, mint mások, saját érzések, saját gondolatok, saját vélekedés, saját hiedelmek. És emiatt nem látják pontosan Jézust. És ezért a következő gondolat így szól, hogy megint csak a naivitás, az ösztönös emberi természet hogy működik bennünk, és hívőként is mit szoktunk gondolni a hitről? Hogy a hit arra jó az ember, mikor elbizonytalanodik, Isten megerősít bennünket. Mikor úgy kezdenénk elveszteni az egyensúlyt, már majdnem elbukunk, Isten odalép, és nem engedő, hogy kőbe üssük lábunkat. Mikor a talajt kezdjük elveszteni a lábunk alól, akkor Szentlélek jön, és már is megerősít bennünket. Ugye ilyen képzeteink vannak az erős hitről. Lenne két megjegyzésem, az egyik, mikor arról beszélünk, hogy valakinek erős a hite. Nem egyszer például mi jut eszünkbe, nem véletlen, hogy ez jut eszünkbe, mert ez van közel. Sziklaszilárd hit. Nem de? És még a Szentírás is eszünkbe jut, ez a sziklaszilárd kemény, itt rendíthetetlen, jön ápor, az mi? Zápor. Összevontam a záport meg az áradatot, és akkor ebből lett ápor. Na tehát jön a zápor meg az áradat, ugye, hogy augusztus 20-án mindig ez az evangélium, sűvít a szél, de ott van az erős hitű ember, a kősziklára épül. De hadd egészítsem ki ezt a képet, hogy a kőszikla azért mondjuk az emberi léptékkel mérve eléggé élettelen. De mi élünk. Nem egy élettelen szikladarab vagyunk, hogy a hitünket ehhez kellene föltétlenül hasonlítani. Mi egy élő organizmus vagyunk, egy élő lény, egy élő rendszer. Ezért talán ezt a képet, hogy az erős hitről ez a képünk, a szikla, szilárd, talán érdemes volna kiegészíteni mondjuk az élő eleven hitnek arra a képéről, hogy ami árad, viszi az életet. Jó irányba sodor, viszi bennünk és körülöttünk az életet. Áramlik és adja az életet és termékenyét, ezt is visz bennünket az Isten felé. Hogy a hit, aminek itt a gyöngeségét látjuk a tanítványoknál, názáretieknél, sokkal inkább sziklaszilárd, mint sem áramló és rugalmas és élettel teli folyamat. Pont az a problémája, hogy ők azt már tudják, hogy van. Hát amikor a saját hitünkről gondolkozunk egyáltalán, hogy mi van a fejünkben, hogy mitől lenne erős a hitünk, engedjétek meg, hogy a sziklának a képét kiegészítsem. Az élet felé áramló folyónak, pataknak a sodrásával. Tehát a hit kevésbé állapot, sokkal inkább folyamat. A hit kevésbé állapot, inkább egy folyamat. És így jutok, még következő gondolat itt, tehát akkor hogy van bennünk? Tehát, hogy akkor mit gondolunk a hitről, a saját erős hitünkről, ha azt akarjuk, vagy az van bennünk? Azt, hogy miközben az életnek van a sodrása, hát ide-oda-amoda, mi sziklaszilárdan állunk, a hit bennünket megerősít. És ehhez kapcsoljuk a képzeteinket, hogy akkor Isten nem engedi, hogy elessünk, elkap bennünket, nem csúszhat ki a talaj lábunk alól, és a többi. De a hite elsősorban folyamat, inkább folyamat, mint állapot. És az élet felé vívő eleven sodrást jelenti. Akkor éppenséggel, mint hogy az ősegyházban a keresztelés egy hideg folyóvízben történik, és a keresztelendőkkel nem tudom, tudjátok-e, hogy bánnak. Úgy bánnak a kutatások szerint, hogy a keresztelendő áll a sodró hideg vízbe, és a keresztelendő hátrafelé esik el, azért, hogy átélje, hogy a talaj kicsúszik a lába alól. És amikor hátrafelé az éltető eleven sodró vízbe beesik a személy, ott áll a két diakónus, és fölemeli, és amikor átélte azt, hogy elbukott, hogy elsodorta őt, hogy volt egy pont, amikor elvesztette az egyensúlyát, és egyszer csak mégiscsak onnan fölemeltetik, hogy az első három levegő vétellel mondja, hogy hiszek az Atyában, hiszek a Fiúban, és hiszek a Szentlélekben. Miért akarom ezt mondani? Mert kétségkívül, ha a hitünknek ez a képzete, hogy sziklaszilárd, akkor Istentől azt várjuk, hogy el ne essünk, nehogy a talaj kicsúszson, nehogy megszokott biztonságos. De a hit egy folyamat. Áramlik benne az élet, ami az Istentől fakad, és az Isten felé áramlik. Akkor gondolhatjuk azt, hogy a hitnek van egy olyan jellemzője, ami nem azt segíti bennünk, hogy el ne bizonytalanodjunk, hanem abban segít, hogy a bizonytalanságot bírjuk. Hogy azt jól bírjuk. Hogy ne kapaszkodjunk rögtön valahova, rögtön valakibe, a hiedelmeinkbe, a kipróbált valamibe, az elméleteinkbe, a vélekedésünkbe, a valamiféle tapasztalatainkba, meg ne kapaszkodjunk rögtön. Hogy ezért a hitnek van az a jellemzője, hogy segít nekünk, hogy merjünk elesni. Segít nekünk abban, hogy merjük elveszteni az egyensúlyunkat. Segít nekünk abban, hogy a hit folyamatában merjük vállalni azokat a pillanatokat, amikor nem kapaszkodunk sehova se. Ha a hit egy folyamat, nagyon gyakran az van bennünk, de ezt nem a hit mondatja velünk, az emberi természet, hogy a hit akkor abban segít bennünket, jó esetben egész a halálunk pillanatáig, hogy sose rendüljünk meg. Hogy sose kelljen átélni, hogy azt a rettenetes bizonytalanságot, hogy valami talán másképp is van. Hogy Isten talán sokkal több, mint gondoltunk. Hogy az életben sokkal több a lehetőségünk, mint amit gondoltunk. Hogy a Szentlélek valami olyasmire hív, amit dobok egy hátast, ahogy szokták mondani. Nem akarunk hátast dobni. Nem, kérjük a hitet arra, hogy ne kelljen bízni. Ha egy mondatba kellene összefoglalnom, így mondanám. Kérjük azt a hitet, ami megment bennünket attól, hogy amikor zuhanunk, bíznunk kelljen. Mi kérjük a sziklaszilárd hitet, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy zuhannánk, kapaszkodunk akárhova, csak bízni ne kelljen. És ezért szeretnünk, még egyszer hangsúlyozom, és aztán zárás, hogy ezért, amikor Jézus csodálkozik, hát ennyire hitetlenek hogy lehetnek? Valójában ott a názáretiek stabilan állnak a lábukon, és kapaszkodnak a véleményükbe, a hiedelmükbe, és azt mondják, nagyon közel vagyunk Jézushoz, tudjuk, hogy ő ki. És akikkel ott csodát lehetett tenni, most mondjuk csak nagyon egyszerűen, azok, akik megengedték maguknak és Jézusnak, hogy kicsúszszék a talaj a lábuk alól. És a hitük megerősítette őket abban, hogy elviseljék a bizonytalanságot. És akkor most egy történettel szeretném befejezni, ami után már semmit nem akarok mondani. Egyik kedvenc történetem, és mondom a szereplőket is, mert nyíltan hallhattam én is többször, Nemes Ödön jezsuita atyától hallottam, aki elment Anthony de Mello jezsuitának egy lelki gyakorlatára Indiába. És ültek ott egy kis csoportba, és Ödön atya azt mondja, hogy az Anthony de Mello, magyarul megjelent sok könyve, az Anthony de Mello egy hihetetlenül humoros szerzetes volt, okos volt és humoros, és mellékesen azt mondta, jóképű is. Ez nem tartozik a történet gerincéhez. És az történt, hogy ott vannak ott a lelki gyakorlaton, és az Anthony de Mello néha nagyon kedves volt, és nagyon néha meg hihetetlen világos pontossággal mondott mondatokat embereknek. Nem kritizálta őket, meg nem ítélkezett fölöttük, meg bántotta őket, csak egy nagy világossággal azt mondta, hogy na. És azt mondja, Nemes Ödön atya, hogy ültek, ott apácák voltak, papok, hát nyilván, akik közel vannak Jézushoz. És hogy ültek ott, egyszer csak ütött egy apáca, és a apáca társai között, az Anthony de Mello ránézett, és úgy puff mondott neki egy mondatot, de csak úgy egyet. Erre ez a nővér elkezdett zokogni, mert az úgy elkezdett zokogni, nem bírt ott maradni a csoportba, tehát talaj kicsúszott, bizonytalan. fölállt, szó nélkül zokogva fölszaladt, az első emeleten voltak a kis szobácskák, fölszaladt oda. Na, a nővértársai megbotránkoztak. Néztek csúnyán az Anthony de Mellóra, mit csinál ez a pap, ami nővértársunkkal. Ugyan sértetten fölálltak, fölmentek, hogy ők megvígasztalják az ő nővértársukat. És bekopogtak hozzá, és kinyitotta a nővért, ez zokogott még. És azt mondta, mit akartok? Jöttünk rád, mert csúnyán bánt veled, hogy csak úgy odaszólt, és jöttünk, hogy megvigasztaljunk, hogy megerősítsünk téged. Mire a nővér a következőt mondta, azonnal menjetek el innen. Évtizedek óta erre a pillanatra várok.